Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Hogyan alakítja át a fejlesztők gondolkodását az energiaválság, és mekkora előnyt jelentenek a piacon az évekkel ezelőtt eldöntött és megkezdett hatékonysági lépések? A következő percekben ezekről is megkérdezem vendégemet. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az irodapiac?
És vendégem a stúdióban Nagy Iván, a CPI Hungary fejlesztési igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük azzal, ami most megkerülhetetlen, hogy gyakorlatilag egymást érik a különböző új helyzetek, hogy ilyen finoman fogalmazzak, és hát az a fajta energiaválság, ami ránk köszöntött itt az utóbbi egy évben, az teljesen ismeretlen volt korábban. Sőt, megfordítom a dolgot. A múlt héten is erről beszélgettem egy ingatlanos szakemberrel, hogy nekem úgy tűnik, hogy most derült ki igazán, hogy ezek a hárombetűs minősítő rendszerek mennyire fenntarthatóak, és mennyire csak szépség tapasz, mondjuk egy üvegpalota oldalán. Mert hogy most aztán kiderül, hogy energiapazarló, vagy nem energiapazarló egy épület.
Igen, teljesen valid a kérdés. Nem könnyű nyilván ebben a jelenlegi energiaszegény, és hát ilyen formán ugye fölemelkedett energiaárak mellett létezni az ingatlan piacon, így sok dolog kérdőjelessé válik, akár egy új fejlesztés, akár egy meglévő épületnek a sorsa, és a további jövője, hogyan tudjuk alakítani az ingatlant úgy, hogy az tovább is rentábilis legyen. Egy eléggé komplex és nagyon-nagyon megfontolt folyamatot kell hozzá felállítani. Hál' Istennek én abban a szerencsés helyzetben vagyok, egy olyan cégnél dolgozom, ahol már jóval a válság előtt hasonló törekvések, illetve olyan energiatudatos stratégiák alakultak ki a cégben, anyavállalati szinten, amik most igazolnak minket, és az látszik, hogy ez a fajta jó előre való felkészülés és szép lassú, de nagyon megfontolt léptekkel való haladás, ez meghozza a gyümölcsét, és talán, ha nem is könnyedén, de talán egyszerűbben, és a többi fejlesztőhöz képest lehet, hogy akadálytalanabbul, azt nem mondom, hogy akadályok nélkül, de akadálytalanabbul tudjuk majd átvészelni ezt az időszakot.
Azt gondolom, hogy az önök esetében különösen fontos az ön szerepe és az ön döntése, mert ugye azoknál a fejlesztőknél, amelyek fejlesztettek jó piaci helyzetben, jó lokációban csillivilli épületeket, gyorsan eladták egy befektetőnek, köszönték szépen, hiába van gázkazán, meg nagy üvegfal, meg nem tudom mi, tehát ami ma fenntarthatatlanná tesz egy épületet, ők már túl vannak rajta, zsebre tették a pénzt és távoztak. Önök viszont saját maguk üzemeltetik tovább ezeket az épületeket, amelyeket sikerül megtölteni bérlőkkel, és ugye a bérlők azok viszonylag szabadon, szerződéstől függően léphetnek. Tehát önöknek valószínű emiatt is kell egy kicsit előre gondolkodni, meg egy picit másik oldalról megfontolva haladni. Vagy rosszul gondolom?
Jól gondolja, abszolút jó az irány. A CPI az nem csak egy fejlesztő, hanem egy gazdálkodó szervezet is. Ilyen formán nem csak Magyarországon, hanem külföldön az anyavállalatnál, Csehországban is hasonló folyamatok zajlanak, és amellett, hogy az új épületünket megfejlesztjük, azért egy olyan tudatos tervezési folyamat mentén megy át egy, akár egy terv, aztán azt követően addig a kivitelezés, ami utána az épületnek az üzemeltetésében hozza meg azokat a pozitívumokat, amik egy ilyen energiaválságos helyzetben is mutatják a valós értékeket. És elhangzott itt az elején ez a hárombetűs minősítőrendszer.
Vagy sokbetűs, mert sok van, betűs, amelyik sokbetűs, igen,
igen. Sokféle minősítőrendszer van a piacon, én Plecsniknek hívom őket. Egyik oldalon nagyon hasznosak, mert hogy végre valami keretrendszer van, ami mögé be lehet bújtatni egy épületet, és meg lehet határozni azokat az irányokat, amiknek a mentén az épület megvalósul, de most már azért elég sokszor elhangzik a piacon a greenwashing fogalma is. Rengeteg esetben ez a greenwashing van jelen. Valaki, ahogy ön is említette, megfejleszt egy épületet, beleteszi minden olyan innovációs technológiát, ami ezekhez a plecsnikhez szükséges, és azért itt hangsúlyoznám, hogy nem szeretném ledegradálni egyik minősítő rendszert sem, mert hogy nagyon hasznosnak tartom őket, csak ehhez egy fejlesztői magatartás is szükséges. Mindaddig, amíg egy házat eladásra fejlesztünk, nem lesz benne az a szemlélet, hogy utána üzemeltetés szinten a működésben is egy gazdaságosság legyen jelen, vagy ha benne van, akkor nagyon fontos az a tényező, hogy milyen személyzet, milyen politikával, milyen hosszú távú tervekkel fogja üzemeltetni az épületet, és ismeri meg, és szakmai hozzáértéssel nyúl hozzá az épület rendszereihez.
Na most még van egy ilyen dolog is, ami eszembe jutott, hogy egy ilyen árérzékeny piacon. Bár én azt gondolom, hogy egy befektető azért megvizsgálja, hogy mibe teszi a pénzét, mert sokszor a kicsit drágább, sokkal olcsóbb. Szóval, hogyha maguknak építenek és a saját fejlesztésre, ez nem is kérdés, hogy eleve mindenből a legtartósabbat, a leghatékonyabban használhatót építik be.
Sok esetben nem a legdrágább a legjobb. Azt gondolom.
De azért mondtam, hogy a kicsit drágább.
Igen, tehát a rendszerek együttműködés és komplexitás az egy nagyon-nagyon fontos tényező ebben az esetben. Én mindig a divathoz szoktam ezt igazítani. Tehát vehet valaki nagyon drága öltönyt, ha nem jól áll rajta, akkor megette a fene az egészet. Tehát, hogy gyakorlatilag azt az öltönyt viselni is tudni kell, ilyen formán a modern rendszereket is tudni kell üzemeltetni, és már a tervezés folyamán egy olyan üzemeltetői szemléletet kell a tervezési programba berakni, ami alapján lehet utána berendezéseket megfelelő keretek között kiválasztani, nyilván a gazdaságosság fontossága mellett. Tehát, hogy egy költséghatékony épületet nem a legolcsóbb és nem a legdrágább eszközökből egy olyan összetett rendszerként megtervezni és utána megvalósítani, ami az üzemeltető irányába is egy sokkal nagyobb könnyebbséget ad és tervezhetőséget a jövőt tekintve.
Akkor ezek szerint a CPI-nél az úgy megy, hogy mindenki mindenkivel együttműködve csapatmunkában dolgoznak, vagy azért van egy pont, amikor mondjuk ön elengedte, meg van még egy olyan szakasz, amikor még az üzemeltető nem lép be a sorba.
Nekem van azért egy 5 éves üzemeltetői tapasztalatom is, volt az az idő még 2008-ban, amikor nem csak fejlesztettünk, hanem üzemeltettünk is, ott azért a saját bőrömön tapasztalhattam azt, hogy mennyire fontos az, hogy egy épület jól tudjon üzemelni, és a bérlők felé egy üzemeltetési költség tekintetében is jól kimutatható legyen, hogy az épület az egy gazdaságos épület. Tehát itt egy, ahogyan is említette, egy nagyon-nagyon erős szemlélet, az az üzemeltetői szemlélet, ami nálunk jelen van. Jól látszik az irodánk felépítésén. Egyébként most fogunk majd jövő évben elköltözni egy nagyobb irodában, nagyon nagyot nőtt létszámban is a cég, és az alapvető szempont az a fajta kapcsolat, kommunikáció, áramlás az irodán belül, ami lehetővé teszi azt, hogy az egyes osztályok, főként ugye itt az üzemeltetés, a fejlesztésről beszélünk, vagy azt követően a fejlesztési szemléletek, szempontok, azok tudjanak találkozni, és egymás mellett jól tudjanak megvalósulni, vagy létezni.
Na most egyébként a fejlesztési osztály, vagy a fejlesztéssel foglalkozó részleg, az csak az újjal foglalkozik, vagy önökhöz tartozik a megújulás és a felújítások is? Ezt azért kérdezem, mert ugye pont a CPI-ja az a cég, amely, hát én magam is ott voltam több ilyen átadón, amikor egy régi irodájukat adták át újra, megújulva, átalakulva és egészen más szemléletű irodává alakítva, nem kell messzire menni, az is itt van a Váci úti folyosón. Szóval, hogy ez is az önök felelőssége?
Alapvetően minden olyan építéssel kapcsolatos, és ez lehet gépészet, lehet elektromos, lehet. Tehát egy komplex feladat, akár új, akár régi, akár meglévő épület esetében hozzánk tartozik, és nagyon sok esetben kézenfogva, idézőjelben kézenfogva dolgozunk együtt az üzemeltetési osztályunkkal, mert hogy bennük van az a tapasztalat és igény arra, hogy mondjuk egy meglévő épület esetén egy életciklus lejáratát követően milyen új fejlesztéseket tudunk beletenni az épületbe, és van még egy nagyon fontos tényező, a fenntarthatósági menedzser, meg az energetikus kollega, akik ketten meghatározzák az EU taxonómia és a jelenleg nagyon sokszor elhangzó ESG követelmények és szabályok, vagy szabályrendszerek melletti megfelelőséget, tehát egy nagyon komplex közös munka zajlik nálunk, ami alapján kialakul egy meglévő épületnek is a fejlesztése, vagy a piaci trendekhez való igazítása, és ez nem csak esztétikai értelemben értendő. Tehát sokszor láthatatlan dolgokat végzünk a házon, ami később majd láthatóvá válik mondjuk egy közüzemi számlában.
Na most szerintem egy fontos kérdéshez jutottunk el, mert hogy megint előkerült egy plecsni, ha lehet ezt mondani. Most elmondható már, hogy ez a helyzet, ez a piaci, illetve ez az energiaválságos környezet, ez most kikényszeríti, vagy sokszor akár meg is haladja a különböző elvárásokat? Tehát most arra vagyok kíváncsi, hogy ahogy említettük, ezek az ön által plecsninek becézett, vagy greenwashing eszközök, tehát ez talán már egy kicsit túlzás is a részemről ilyet állítani, de hogy ezek most már útmutatóként szolgálnak inkább, mint hogy ilyen betartandó, kényszerűen betartandó valamik, mert hogy a környezet egyszerűen ennél sokkal durvább fejlesztéseket követel meg. Vagy azért még mindig van egy olyan észszerűségi határ, hogy ennél tovább nem megyünk fejlesztésbe, mert lehet, hogy majd 3-4 év múlva úgyis hozzá kell nyúlni, és akkor majd lépünk még egyet előre.
Egy alapvető szemléletváltás megy végbe a piacon, és akik korábban nem vették ezt komolyan, vagy nem gondolták komolynak ezeket a törekvéseket, azok most egy sokkal nehezebb helyzetben vannak. Egy 5 évvel ezelőtti időszakban inkább divatnak minősült egy fenntarthatósági irány és stratégia, míg most jelen pillanatban már egy elvárt és kötelezővé tett szabályrendszer mentén kell kialakítani azokat a fenntarthatósági törekvéseket, amik utána a házak gazdaságos működését szolgálják. Tehát én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem túlzó, bár annak tűnik sokszor első olvasatra. Sok olyan pont található az EU taxonómia szabályrendszerében is, vagy az ESG szabályrendszerében, ami első körben az ember elolvassa, és úgy érzi, hogy hát ez biztos nem megvalósítható, de megvalósítható, csak mögé kell tudni tenni azokat az alaptéziseket, amik alapján meg lehet ezeket valósítani. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagyot változott a világ, és valljuk be őszintén, elég energiapazarló életet éltünk az elmúlt évtizedekben. Ehhez képest most azért egy ébresztő mindenki számára, hogy egy-egy sokkal átgondoltabb és megfontoltabb létezésben kell tudnunk tovább menni a piacon. Tehát, hogy én nagyon fontosnak tartom ezt a törekvést, és 5 évvel ezelőtt, ha megkérdeznek, akkor nekem is egy picit más volt a szemléletem ezzel. Inkább véltem én is divatnak, mint fontosnak, mind a mellett, hogy az alapvető anyavállalati stratégiánk már akkor is jelen volt a fenntarthatóság tekintetében.
Csak később térült meg, ugye? Igen. Van ez a megtérülés, és ez szerint most nehezebb a verseny olyan szempontból, hogy hirtelen mindenki nagyot zöldült? Vagy azért ez olyan, mint a hajó, hogy nehezen vált irányt?
Igen, most mindenki kapkod, és mindenki nagyon hirtelen szeretne fenntarthatóvá válni, csak a piac nem tudja teljesíteni ezt a fajta tömeges igényt, mert hogy nyilván ebben a gazdasági helyzetben, valljuk be őszintén, azért az elmúlt néhány év azért egy elég felfokozott helyzet volt, mindenki fejlesztett folyamatosan, hirtelen jött egy energiaválság, ez most hirtelen mindenkit stopra kényszerített, és egy olyan alapvető átgondolásra, ami sok esetben kapkodásra ad okot. Mert hogy a folyó fejlesztésekbe kell hirtelen másfajta jellegű technológiákat berakni, hát nem irigylem azokat, akik most épp egy fejlesztés közepében vannak, és teljes átgondolással kell tovább folytatniuk a projektjüket.
A kedvenc mondatomat most is elsütöttem az induló mondatokban, hogy üvegpalota, amit márciusban az egyik oldalát fűteni kell, a másik oldalát, amit érhanap, azt meg hűteni kell, és hát ennél energiapazarlóbb kevés dolog van. Ezek szerint akkor az üvegpalotáknak befellegzett?
Nem.
Megoldható az úgy, hogy jó legyen?
Megvannak a technológiák erre is. Egy alapvetően jól kitalált hőszivattyús rendszeren megoldható az egyik oldalon való hűtés, a másik oldalon való fűtés. A hűtésből származó hulladék energia vagy hulladék hővel lehet fűteni a másik oldalt. Tehát így gyakorlatilag egy eléggé energiahatékony kialakítást lehet létrehozni, azért ez egy jóval összetettebb feladat, nagyon nagy átgondolást igényel.
De ez a fejlesztés, mikor mennyi idő alatt térül meg most az új árakkal, gondolom hamarabb, de még ez sem egy ilyen.
Hát ha most ezt megkérdezi tőlem valaki, hogy a térülést számoljunk, akkor nagyon-nagyon nehéz a jelenlegi piaci kivitelezői árak mellett erre pontos választ adni. Még mindig jelen van az áremelkedés a piacon. Ugye az energiaválság következtében fölmentek az anyagárak, a szállítási díjak fölmentek, sok termékből hiány van a piacon, nem beszerezhető határidőben. Tehát határidőben és költségben, ha valaki nekem most egy 100%-osan pontos számot tud menni, hát az varázsló, nem tudom, hogyan csinálja.
Na hát akkor ott vagyunk már a másik kérdéskörnél, amivel mindenképpen akartam foglalkozni, hogy egyáltalán hogy lehet választ adni ezekre a kérdésekre, ugye nem csak a megtérülésre, egyáltalán, hogy mennyibe fog kerülni. Megvan a telek. Azt tudom, hogy a CPI-nak nagyon jó helyen lévő telkei vannak, és ezelőtt beszélgettünk már itt az Árpád híd lábánál, most van egy nagy parkoló, ott is a CPI fog fejleszteni valamikor, de ahogy látom, nem kapkodják el, mert hogy gondolom hasonló okokból, hogy egyszerűen nem lehet megmondani, hogy ebből mikorra és mennyire lehet mit építeni.
Hát nagyon sok feltétele van ennek a projektnek, ugye nyilván az alapvető feltétel, találjunk rá bérlőt.
És azért most a bérlők is elég óvatosak?
Azért megfontoltabban, óvatosabban állnak hozzá egy költözéshez, főleg egy ekkora épület esetében. Másrésztről, ugye amit említettem, a kivitelezői árak mellett, ahhoz, hogy kijöjjön a matek a nap végén, hát az eléggé nehéz. Illetve az energia hatékonyság, fenntarthatóság jegyében, ennek a háznak egyébként, ez ugye a New Age irodaház tervezett projektünk, Ez 2019-ben indult koncepcionálisan ez az épület. Mi most készültünk el a kiviteli tervével, de nem akarjuk elsietni ezt a dolgot. Egy olyan energiahatékonysági vizsgálatot folytattunk le az épület esetében, ami rengeteg megoldást megvizsgált, ami most jelenleg a piacon elérhető és berakható egy épületbe ahhoz, hogy minél kevesebb energiafelhasználással tudjon működni. Nyilván ennek megvan a gazdasági oldala, tehát megtérülési oldalon hát nem olyan szépek a számok. Ennek egyetlen egy oka van, ezek a technológiák még annyira gyerekcipőben járnak sok esetben, hogy ezeknek a térülése és a nap végén ugye majd a bérleti díjban való kimutatását nem egyszerű. Tehát biztos vagyok benne, hogy már most is egyébként fontos sok bérlő számára az, hogy egy olyan épületbe költözzön, amit tud mutogatni a nagy közönség számára, hogy én most egy olyan házban bérelek irodát, ami nagyon odafigyel a környezet megóvására, a fenntartatóságra, az energiahatékonyságra, és ezért hajlandó akár 2-3 euróval többet is kifizetni.
Főleg úgy, hogy azért látva az energiaárak megugrását, pont mondom, a múlt héten beszélgettünk erről egy leasing menedzserrel, aki megpróbálja eladni az adott épületet, és hát ő mondta, hogy most már nagyon meggondolják azt, mert a 12 euró per négyzetméter energiaár az azért nagyjából vetekszik már a bérleti díjakkal, és ha ezt vissza lehet szorítani olyan 4-5-re, akkor a bérleti díjba belefér az a plusz 1-2.
Ez így van, pontosan. Tehát az üzemeltetési költségben nagyon-nagyon látható és nagyságrendekkel magasabb emelkedés ment végbe az elmúlt egy évben, mint mondjuk a bérleti díjakban, és úgy gondolom, hogyha egy ház tudja azokat a követelményeket biztosítani, ami alapján ez az üzemeltetési költség megfelelő keretek között tartható, akkor a bérlő hajlandó lesz egy magasabb bérleti díjat fizetni az irodáért, csak azért, hogy kevesebb energiával tudjon létezni. De azért ez fontos, mert fontos szempont még az, hogy ugye itt nem csak a fejlesztőnél van a felelősség. Tehát én fejleszthetek egy jó házat, üzemeltethetem nagyon fenntarthatóan és hatékonyan, ha a bérlő nem hajlandó hatékonyan működni, akkor én nem kényszeríthetem bele bizonyos helyzetekbe. Tehát erről... itt a másik oldala a dolognak.
Igen, ez egy izgalmas kérdés, de hát egyébként egy bérlő hogyan tud hozzájárulni ehhez?
Edukáció. Egy olyan folyamat indult el nálunk, ahol a bérlőket próbáljuk edukálni ahhoz, hogy megértsék, hogy milyen épületben élnek, laknak, végzik a munkájukat, és milyen segítséggel, milyen megfelelő magatartással tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy az üzemeltetési költség ez között a keretek között tartható legyen.
Na de hogy akkor ez az életminőség, vagy a komfortérzet rovására megy ez a fajta szemléletváltás?
Nem,
vagy?
Feltétlenül. Ez akkor kezdődik ez a folyamat, amikor mondjuk egy bérlő új irodát keres, és mondjuk megkeres minket, hogy szeretne hozzánk költözni mondjuk 500 négyzetméterre. És ha megfelelő programmal, tervel rendelkezik, akkor azt mi felül tudjuk vizsgálni, meg tudjuk nézni, hogy az ő működéséhez és az ő cégénél foglalkoztatott alkalmazottak számához megfelelően illeszthető az a méret, illetve hogy abban milyen helyiségek vannak, milyen technológiákat csinál, adott esetben speciális igényekkel jönnek. Sok esetben sajnos a piac rájuk kényszerít, vagy nem is jó szó, hogy kényszerít, inkább azt mondom, hogy a piaci trendeket nem vizsgálták még föl, és nincs az a megfelelő szakmai háttér náluk, aki meg tudná pontosan mondani, hogy milyen igényeket szeretnének az irodába biztosítani. Ez akár az energia felhasználásra értendő, akár az iroda nagyságára. Tehát én még mindig azt látom, hogy nincs meg az a szakmai háttér a bérlők esetében, amivel 100%-osan tudnák azt, hogy a saját cégük egyáltalán milyen energiafelhasználása hogyan tud jól működni, és a másik felelősség az pedig az ügynökségeknél van, akik ugye hozzák a bérlőt sok esetben. Ők meg ugye nyilván egy versenyhelyzetben vannak, tehát megpróbálnak minél több bérlőnek minél több irodaterületet kiadni, és hát valljuk be őszintén, nem nagyon van jelen ott az a... Most már azért ugye az energiaválság rákényszerítette őket is arra, hogy egy sokkal kimutathatóbb módon tudjanak a bérlőnek valamilyen jó megoldást nyújtani a piacon, akár ami akár más fejlesztők irodaházai közül, de még mindig sok esetben találkozunk azzal, hogy olyan elrugaszkodott számokkal jönnek, amik mind beruházási költségben és mind utána üzemelésben rengeteg költséget rónak majd a bérlőre. Példát tudok erre mondani, mondjuk egy szerverszoba esetén volt rá példa, 290 kilovattnyi energiát szerettek volna. Csak itt jegyezném meg, hogy a 9000 négyzetméteres irodaházunk nyári hűtési energiája ennyi.
És amikor... Egész nyári, tehát a 3 hónapra vonatkozó hűtési energia.
Igen. Tehát ez rengeteg. Tehát ez beruházási értékben több 100 millió forintra rúg, teljesítménynövelés, új betáp, stb. Sorolhatnám. És hát amikor ez megjött az igény, akkor kértük a bérlőt, hogy engedje már meg, hogy elmenjünk hozzá, fölteszünk 2 mérőórát a szerves szobájára, ott hagyjuk rajta 2 hétig, és utána megnézzük, hogy ebben a nyári 40 fokos melegben a szerverük hűtéssel minden együtt mekkora energiát fogyaszt. az energiafogyasztása ennek a szerverszobának egy kéthetes intervallumban ilyen 10 kW-os volt. Most ezt nyilván a megfelelő szakember nálunk felülvizsgálja, megnézi, hogy csúcsidőket számolva körülbelül mennyi lehet, tehát a 290 kW-nyi energiából lett 20 a végén.
Akkor ezek szerint elmondható, hogy a fő feladat mostantól kezdve a bérlők oktatása, edukálása?
Igen, részben, másrésztről pedig nem csak a bérlők, hanem egymás kollegiális szinten történő edukációja is. Tehát nálunk azért az egy fontos dolog, és nagyon felfokozott szerintem az utóbbi időben, hogy egymást oktatjuk a dolgokról. Van egy CPI Akadémia, ami egy a Covid időszakban elindult online portálként kezdett el működni. Mind az új fejlesztéseink, mind a meglévő épületek fejlesztéséről, mind az üzemeltetési törekvéseinkről, az anyavállalati stratégia új dolgairól, tehát mindenről, ami a fenntartatóság jegyében vagy csak egyszerűen szó, vagy fejlesztésről szóló fontos információkat tartalmazhat, azt megosztjuk egymás között a kollégákkal, edukáció szinten is. Még a pénzügyes kollégáink is rengeteget tanulnak ebből, és tudják azt, hogy az a rengeteg pénz, ami keresztül megy rajtuk, az milyen folyamatokhoz lesz felhasználva, és érezhetik valóban fenntartatónak a céget, amikor tudják, hogy hasznos dolgokat csinálunk és fejlesztünk.
Hát azt hiszem, hogy ez a legjobb végszó mára, és ez is lesz, mert az időnk az elfogyott. Én nagyon köszönöm Nagy Ivánnak, a CPI Hungary fejlesztési igazgatójának, hogy vendégünk volt és megosztotta velünk a jó gyakorlatokat, illetve a gondolatait, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak én is köszönöm a figyelmet. Hallgassák továbbra is a Trend FM-et, nem sokára a hírek következnek. Ebben az évben ez volt az utolsó ingatlan üzlet. Én is kívánok mindannyiuknak kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog sikerekben gazdag új évet. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.